Jász Végen Lérte, a Konzumelnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Egy picit beszéljünk a portfólióban lévő cégekről. Ugye sokszor kérdeztem öntől azt, hogy többször is beszéltünk arról, hogy nyilvánvalóan van egyfajta stratégia, ami alapján ez a vállalatportfólió épül. De hogy ugye vannak például termelő cégek is, hogy vannak-e ágazati stratégiák? Tehát az a stratégia, ami igazából a konzumnak az építkezéséről, terjeszkedéséről szól. E mögött vannak ágazati stratégiák azokban a területekre vonatkozóan, amelyekben érdekelt lett, vagy érdekelt lehet?
Igen, természetesen vannak. Azt kell mondanom elsődlegesen az ágazati stratégiákkal kapcsolatban, hogy a tőkepiac szabályainak megfelelően ágazati stratégiáról, illetve annak részleteiről akkor kommunikálhatok, hogyha azt a B-ten is közzé tesszük. Egyébként ezt tervezzük, tehát szeretnénk a mindkét befektetési holding, tehát mind a két tőzsdei befektetési holdingunk kapcsán egy részletes ágazati stratégiát kommunikálni hamarosan, úgyhogy addig igazából általánosságokról tudunk beszélgetni ennek kapcsán, mert a törvény nem engedi meg, hogy részleteket áruljak el, mert ugye először hivatalosan a befektetőket kell tájékoztatnom ugye a B-ten keresztül, de azt meg tudom erősíteni, hogy rendelkezünk ágazati stratégiával, mindegyik, mind a konzum iparágait, mind pedig az Opus iparágait, amikben ugye részesedéssel rendelkezik. Nagyon alaposan vizsgáltunk, mielőtt a terjeszkedési döntéseinket, vagy a befektetési döntéseinket meghoztuk. Én azt gondolom, hogy a konzumnál ugye egyértelműen ugye formálódik, és látszik az, hogy ugye nagyon erős jelenléttel kívánunk ugye a turizmusban ott lenni. Ugye most ugye tegnap jelentettük be, hogy az első lépése annak a tőkemeri sorozatnak, amit tavaly decemberben bejelentettünk, ennek megtörtént. Tehát ugye gyakorlatilag a Hungest Hotels 70%-át ugye a tegnapi napon apportált ugye a Konzum PM magántőke alap a Konzum NRT-be, ugye egy 16,2 milliárdos apport értéke. De ugye a turizmusban ugye rendelkezünk további befektetésekkel is, ugye ilyen a Balaton Turist, és a tőkemelés sorozat kapcsán ugye további szállodák fognak érkezni a Konzum NRT-be, illetve a Hungest Hotels üzemeltetésébe. Ennél az iparágnál is, ahogy egyébként a többinél, ahol jellemzően az Opus és a Konzum érdekelt, azt kell tudni, hogy az általános célunk az, hogy ugye stratégiai iparágakban stratégiai pozícióink legyenek, és ha lehet, akkor regionális szinten is meg tudjunk jelenni. Ugye a turizmust mondtam előbb, ottani példát azt meg tudom is mondani, ugye gyakorlatilag ott már a regionális megjelenés is elindult, hiszen ebben a tőkemelés sorozattal ugye a 18 magyarországi szálloda mellett lesz 5 külföldi szállodája is, ugye a régióban lévő szállodája a Konzum csoportnak. De a többi iparágban is, ahol jelen vagyunk, akár pénzügyi területen, vagy az Opusnál a termelő és ipari vállalatokban, az Opusnál teljesen egyértelmű, hogy ezek a húzvágazatokban óriási lépés lesz a mostani tőkeemelés sorozattal bekerülő 6 vagyonelem, ugye energetika, ipar, termelés, úgyhogy ahogy mondtam, stratégiai iparágak, stratégiai pozíciókkal.
De tulajdonképpen, ha most végig gondolják a hallgatóink, hogyha hallgattak minket a beszélgetés elejétől, hogy milyen ágazatokat említett a stratégiai építés részeként, tulajdonképpen mi az, ami kimaradt? Tehát mi az, ami nincs benne a magyar gazdaságban? Ipari, idegenforgalom, pénzügyi szolgáltatás, gyakorlatilag minden van. Vagy nem minden?
Igen, ezt jól látja. Ahogy mondtam, igen, azt hiszem az elején volt talán egy olyan mondatom, hogy ugye valóban a magyar gazdaságnak a húzó ágazatait elég jól reprezentáljuk ebben a két befektetési holdingban. Én úgy gondolom, hogy ma már majdnem minden olyan stratégiai iparágban jelen vagyunk, ami valóban ide tartozik. Tehát azt nem gondolnám, hogy nagyon iparági bővítés várható lenne ezekben a társaságban, viszont nyilván az iparágon belül szeretnénk a stratégiai pozíciónkat növelni és erősíteni az adott iparágban a jelenlétünket. És ahogy elmondtam, nagyon fontos, szeretnénk a regionális terjeszkedés útjára is lépni mi hamarabb.
A terjeszkedésről még beszélünk, de egy picit maradjunk még itt a stratégiai alkotásnál. A részleteiről nyilván azt mondta, hogy én nem beszélhet, de azt elmondhatja, hogy mi a munkamegosztás a stratégiai alkotásban az egyes cégek vezetősége és mondjuk a Konzum vezetése, vagy az Opus vezetések között. Mi a munkamegosztás? Hol születnek a döntések, úgy is kérdezhetném. A szakmai döntések.
A szakmai döntések úgy születnek, hogy talán azt hiszem valamelyik kérdésre válaszolva már elmondtam, hogy Ugye a két befektetési holdingnak a vezető testületei úgy hozzák a döntéseket, hogy a megfelelő piaca vagy iparággal kapcsolatban megbízunk szakértőket tanulmányok készítésével, egy adott befektetési célpontot természetesen átvilágítunk alaposan. Itt is szakértőkkel szoktunk dolgozni, és ezeknek a szakértőknek a jelentései, értékelése és javaslatai alapján a vezető testületek hoznak döntéseket, mind az Opus tekintetében, tehát ahogy tegnap az igazgatóság meghozta ennek a tőkemelés sorozatnak, vagy apporttal való tőkemelés sorozattal kapcsolatos döntéseket.
Ugye Mészáros csoporttal, hogyha valaki nem hallgatott minket a beszélgetés elejét, hogy ez a mostani legfrissebb döntés.
Így van, ugye ez a hat nagyon fontos és nagyon komoly és nagyértékű vagyonelemnek a tőkemelésével, amit ugye a következő 4 hónapban szeretnénk megvalósítani. A konzumot érintő tőkeemelés sorozatról meg a konzumigazgatósága hozott döntést. Ugye az elején megkérdezte, hogy hogyan működik a csoport, és akkor is elmondtam, hogy vannak részei, ami a két befektetési holdingnak közösen, de ez főleg a back office-et, főleg az adminisztratív részét érinti, de mind a vezető testületek és a döntéshozatal szempontjából ugye a két igazgatóság az elkülönül. Van egy nagyon fontos közös pontja, és azért erre szeretnék visszautalni. A stratégiai döntésekben egyértelmű a fő részvényesünk szerepe, Mészáros úr is. Tehát a vezető testületek ezeket a súlyú döntéseket, főleg például, ami ugye az Opus Globálnak a tegnapi döntése, ami ugye az ő privát érdekeltségeit is érinti, természetesen az ő tudtával és jóváhagyásával hozzák.
Hol van, akkor inkább úgy kérdezem, hogy hol van az a határ, amikortól a cégeknek, az egyes cégeknek, tehát például mondjuk a Hungesnek a vezetése határoz meg stratégiai kérdéseket. Tehát hol van az a határ, ameddig az ő önállóságuk, vagy úgy kérdezhetném, meddig terjed az ő önállóságuk?
Oké, így értem a kérdést, illetve most már értem.
Ezt csak kicsit finomítottuk.
Igen. Természetesen a Hungest önállósága, vagy a Hungest menedzsmentjének az önállósága a turisztikai stratégiára vonatkozik. Tehát ezek a cégek alapvetően teljes önállósággal működnek. Ha előterjesztenek egy stratégiát, ugye azt a Hungest vezetősége elfogadja. Ha abban vannak olyan súlyú döntések, akkor ugye a Hungest, mivel most már konzum alá tartozik, akkor a konzumigazgatósága is elfogadja, és a stratégia megvalósításában, ugye hogy egy professzionálisan működő rendszerben kell, akkor a stratégiai működésének a megvalósítását az pedig a Hungest menedzsmentje bonyolítja utána, ugye az elfogadottak alapján. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból is igyekszünk egy hatékonyan működő, de a szabályoknak és a szakmai elvárásoknak megfelelően működtetett vállalatcsoportot felépíteni. Csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nem is tudnánk a leányvállalatoknak az életével vagy a mindennapjaival egy bizonyos szintnél túl foglalkozni, úgyhogy azt kell tudni, hogy ezek nagyon-nagyon komoly saját menedzsmenttel és profi szakmai csapattal állnak föl, legyen az építőipari cégről szó, vagy az izocukorgyárról, vannak olyan befektetések, ahol vannak társaink, tehát ezek a megfelelő önállósággal működnek, de a két tőzsdei befektetési holding igazgatóság és a főrészvényesünk által elfogadott stratégia alapján vagy annak mentén.
De az a stratégia sokkal inkább befektető jellegű stratégia, tehát mondjuk inkább befektető jellegű elvárások, hogyha én jól gondolom, és mondjuk nem arra vonatkozik, hogy a Hungest hol építsen szállodát, vagy mondjuk a Wamsler RT milyen kandallókat gyártson.
Nem.
És sarkítottam nyilván.
Igen, de nem baj, mert így szerintem értetővé tudjuk tenni a dolgot a hallgatók szemére. Természetesen nem foglalkozik azzal az Opus igazgatósága vagy a Konzum igazgatósága, hogy milyen kandallót gyártson a Wamsler, hiszen a Wamslernek van egy szakmai menedzsmentje, van egy tapasztalt, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező vezérigazgatója. Az ő feladatuk az, hogy megmondják azt, hogy milyen kandallót érdemes gyártani, vagy mit érdemes esetleg a kandallón kívül gyártani, hogy a gyár hosszú távon megfelelő eredménnyel tudjon működni. Ez ugyanúgy vonatkozik a Hungestre is, hogyha ugye kiragadtuk ezt a két példát, a Hungest igazgatósága fogadja azt el, hogy melyik szállodát fogja éppen mondjuk felújítani, vagy milyen szállodát hol fejleszten, vagy esetleg netán, hogy mit vásároljon, vagy melyiknek az üzemeltetésével foglalkozon. Ezek szakmai kérdések, ezeket a Hungestnek a vezetése, illetve igazgatósága dönti el, amelyekben, és ez érvényes a többi lányvállalatra is, nyilván az Opusnak és a Konzumnak a menedzsmentje reprezentálva van. Tehát tudunk, tehát ezek a vállalatok erős kontroll alatt működnek, de a stratégia megvalósítása mentén teljesen önállóságban.
Említett a hatékonyságot, és erőt eszembe, hogy hatékonyság szempontjából jó ez a struktúra, nem túl drága egy ekkora szervezetet fenntartani, és hogyha, mit gondolnak erről? Kell-e, lehet-e egyszerűsíteni?
Én úgy gondolom, hogy lehet még ezen egyszerűsíteni, és lehet még szinergiákat kihasználni. Ezeken folyamatosan dolgozunk, és várhatóan a jövőben lesznek olyan lépések, és lesznek olyan döntések, amelyek ezeknek a tőzsdei vállalatoknak a működését, illetve a közös működésből fakadó esetleges szinergiákat jobban ki fogják használni.
Lehetnek, vagy lesznek, de még nem mondtad részleteket róla?
Ezt megint csak visszautalnék arra, hogy én nekem a szabályozott piacnak megfelelő módon törvények alapján kell kommunikálnom. Egy meghatározott rendje van ennek, ezért azt mondom, hogy lehetnek.
Beszéltünk már kockázatokról. Mekkora a csoport, ha ez megítélhető így összességében, mekkora a csoport kitettsége a politikának?
Nem értem a kérdést.
Ugye nagyon sok mindenben érdekelt ez a csoport. Hogy érzi, hogy ezek az ágazatok, úgy is kérdezhetném, ezeknek az ágazatoknak a politikára való érzékenysége, a kitettsége, az mekkora? Nincs. És nyilván ez csoport szinten összeadódik, vagy kivonódik egymásból.
Én nem gondolom azt, hogy nekünk bármilyen kitettségünk lenne a politika felé. Én hadd válaszoljak erre a kérdésre egy példával, vagy akár kettővel is. Én szerintem akár egy jobboldali, akár egy baloldali szavazónak biztos van ugyanúgy bankszámlája. Én szerintem a csoportunk által befolyással rendelkező bankban, ugye az MKB bankban biztos sok jobboldali és sok baloldali szavazó vezet szemlet, és nem hiszem, hogy az MKB menedzsmentje bármilyen módon megkülönböztetné ezeket. És azt is gondolom, hogy a Hungess szállodáiban teljesen független attól éppen, hogy milyen politikai kurzus van, sok jobboldali és sok baloldali szavazó tölti a szabadidejét, és ez szerintem így is lesz, és azt is szeretnénk, hogy ez ne változzon.
Ugye beszéltünk a jövőről, ugye azt többször tisztáztuk több pontján ennek a beszélgetésnek, hogy itt van egyfajta világos stratégia, még ágazati stratégiák is vannak. Ugye beszéljünk egy picit a jövőről. Az egyik ilyen, ami sokszor elhangzott a konzumok kapcsolatban, hogy például a mobil telekommunikációs vagy a mobil kommunikációs piac irányába is kacsingat, ugye a Telenorral is szóba hozták, vagy összefüggésbe hozták a cégcsoportot. Van ilyen céljuk? Szeretnék a Telenort?
Én értem, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon izgalmas piaci pletyka és felvetés. Nézze, vegyük a tényeket. És azt kérem, hogy itt megint vegye figyelembe azt, hogy vannak olyan dolgok, amire nem válaszolhatok, illetve nem válaszolhatok egyértelműen. Mik a tények? Mi közzétettünk, ugye a Konzum tavaly év végén volt egy konferencia, aminek a kapcsán egy vezető kollégám tartott egy előadást, majd utána közzétettünk egy stratégiát, ami még nem egy részletesen lebontott ágazati stratégia volt, de abba az informatika részeként a telekommunikáció is megjelent, mint a számunkra érdekes stratégiai iparág, vagy potenciális stratégiai iparág. Ezt meg tudom erősíteni, hogy ez most is érdekes a számunkra, tehát ez nem változott, ez ma is így van. Azt is tudjuk, hogy, vagy legalábbis a piaci információk szerint mondhatjuk, hogy a Telenor elkívánja adni a közép-kelet-európai érdekeltségeit. És azt is halljuk a piacról, hogy több érdeklődő van ez iránt. Én meg annyit tudok ehhez hozzáfűzni, amit már elmondtam ennek a kérdésnek a kapcsán, mert megkérdeztek ugye erről, amikor a piaci pletykák elindultak. Ugyanazt tudom mondani, hogy ha valóban van egy ilyen folyamat, és ez zajlik, akkor a számunkra érdekes lehet ez a potenciális befektetés, ahogy ezt anno a stratégiánkban is közzétettünk. Más nem tudok megerősíteni, meg cáfolni sem. Ezt mondhatom, azt gondolom ebben a pillanatban erre a felvetésre.
Ugye több pénzügyi társaságban is érdekeltek. Ezen a területen mi a stratégiai cél?
Ugye elmondtam egy pár kérdéssel ezelőtt, illetve erre válaszként, hogy stratégiai iparágokban szeretnénk stratégiai pozíciókat elérni, illetve kiépíteni magunknak. Úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi terület, tehát a bank szektor, bank és biztosítási piac is egy ilyen stratégiai iparág. Akkor most azt hiszem, hogy ebbe válaszoltam a kérdésre. Igen, van egy jelentős befolyásunk ugye az MKB 49%-ára, illetve ezzel kapcsolatosan, és ez is egy olyan stratégiai iparág, ahol adott esetben szeretnénk még növekedni.
De ha már egyszer a telekommunikációnál, vagy a mobil kommunikációnál egy piaci pletykát szóba hoztunk, akkor itt is van egy piaci pletyka. Érdeklődnek a Budapest Bank megvásárlása iránt?
Én nem tudom, hogy ez a kérdés aktuális lenne már, illetve
úgy érdeklődnének?
Tudom, ma még nem aktuális. Én szerintem, hogyha egyszer aktuális lesz ez a kérdés, akkor majd akkor érdemes feltenni, és akkor majd válaszolunk erre a kérdésre. Én általánosságban elmondtam előbb, hogy minden olyan stratégiai iparágban, ahol ma már jelen vagyunk és rendelkezünk érdekeltséggel, ilyen a pénzügyi és biztosítási terület, ilyen az energetika, vagy ilyen a turizmus, ebben szeretnénk továbbfejlődni és növekedni.
Ugye amikor beszéltünk ágazati stratégiákról, akkor mondta azt is, hogy, és ugye beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen minden fontos ágazatban ma már azért érdekelt a Konzum vagy az Opus, de ugye például a mobil kommunikáció az egy új terület lehet. Tud mondani olyan területet, vagy látszanak, vagy van a mondjuk a következő másfél-két év roadmapjében, tehát a térképén van olyan terület, ahol amit még szeretnének megjeleníteni? Nyilván, azt mondta, hogy nem akarnak mindenhol, tehát nem tudom, hogy nyilván van egy-két ágazat. Tehát vannak konkrét ágazati célok?
Nincs, nem tudok új ágazatot említeni önnek. Tehát ezeken kívül, ahol jelen vagyunk, illetve amivel kapcsolatban már az elmúlt hónapok során kifejeztük érdeklődésünket, ezeken túl nem tudok új ágazatról beszámolni önnek. Tehát nincs olyan ágazat, amiben jelenleg nem vagyunk jelen, nem beszéltünk már róla, nincs olyan új, ahol újat tervezünk.
A dinamika az változhat? Ugye az elmúlt nagyjából egy évben szinte naponta változott az érdekeltségek köre, a cégcsoport. Ez ebben az ütemben folyik tovább?
Nyilván nem mehet ez a végtelenség ebben az ütemben.
De elég feszített tempó.
Igen, ugye ez a vállalatcsoport tényleg egy nagyon erős növekedési fázisban is van, ezért is rendelkezik például más árazással a tőzsdén, mint egy konszolidált fázisban lévő tőzsdei vállalat. Tehát ezekre megvannak a piaci benchmarkok, a befektetők ezeket máshogyan, meg az elemző cégek máshogyan szokták értékelni. Nem, én úgy gondolom, hogy szerintem ez a nagyon erős növekedési fázis a következő egy-két évben még egészen biztosan kitart, de utána arra kell fókuszálnunk, illetve úgy kell felépítenünk a vállalatcsoportot, hogy azt az óriási vagyontömeget és sok iparági érdekeltséget és stratégiai pozíciót azt úgy tudjuk működtetni, hogy abból nagyon jelentős árbevétel és profit származon. Tehát átalakul majd ez a folyamat, átalakul ez a tevékenység. Ma a növekedési, akvizíciós, tranzakciós periódusban van, ha lehet így fogalmazni, ez a vállalatcsoport. Én azt gondolom, hogy egy-két éven belül, vagy egy-két éves távlatban egyre inkább erősödni fog hát az úgymond működtetési fázis, és ami rendkívül fontos. Tehát a hosszú távú jövőt és a hosszú távú eredményeket az ez befolyásolja a legjobban, hogy tudjuk működtetni ezt a portfóliót.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy mi az a horizont, amin a számításai készülnek? Ugye most mondta, nyilván egy-két év még a terjeszkedés, és utána inkább a működtetés. Tehát nagyjából valamikor 20-21-22-től kezdődik az időszak, amikortól, és onnantól kezdve mi lesz az elsődleges optimalizációs cél? Ezt meghatározták-e már?
Még nem mentünk ennyire előre, de azt meg tudom erősíteni, illetve el tudom mondani még egyszer, hogy én úgy gondolom egyébként, hogy a gazdasági, tehát a makrofolyamatokkal is nagyjából egyezik a tervünk. Tehát én úgy gondolom, hogy az akvizíciós szempontból azt az időszakot kell kihasználnunk, amikor a források viszonylag olcsóak, a hitelek viszonylag olcsóak. Azért én úgy gondolom, hogy egy-két éven belül ez a feltételrendszer ez valamennyire azért változhat, vagy változni fog, nem Magyarországon, hanem úgy globálisan. Tehát nekünk ez időben is egybe fog esni azzal, amikor a működtetés lesz az elsődleges a mi szempontunkból is.
Mennyiben lesz más ön szerint, akár struktúrát, akár bármilyen szempontból ez a cégcsoport mondjuk 20-25 környékén? Ön ezt látja, van elképzelése erről?
Szerintem nagyon más lesz. Én úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak, illetve ennek a stratégiának 20-25 körül, mondjuk ez egy elég tág időtartam, amit meghatározott, de mondjuk 25-re egy közép-európai szinten is meghatározó, nagyon szigorú kontroll és feltételrendszer mellett működő, a forrásait és a menedzsment kapacitásait nagyon jól kihasználó befektetési csoportnak kell lennie. Ez a cél.
Jászai Gellért, a Konzumelnök ezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívánságot.
Köszönöm szépen is.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.